Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Ma egy hármas beszélgetés fültanúi lehetnek, egy fontos kötet szerkesztői vannak jelen. A kötet címe az, hogy Támogatás és támadás, alcíme Női civil szervezetek az illiberális demokráciában. A szerkesztők pedig, akik a vendégeink, Fejős Anna és Szikra Dorottya. Erről a kötetről már, illetve ennek a kötetnek egy írásáról már beszélgettünk Neményi Mária szociológussal. Most a két szerkesztőt arra kértem, hogy a romániai hallgatóknak segítsenek megérteni, hogy az illiberális demokráciák működése mennyiben befolyásolja a női civil szervezeteket. Mire készülnek fel ezek a civil szervezetek, hányfélék, és hogyan zajlik egy ilyen kutatás? De induljunk az alapoktól, és akár Dorottyát, akár Annát arra kérem, itt most mindjárt eldöntik, hogy kiveszi át a szót, hogy a női civil szervezetek perspektívájából jellemezzék egy kicsit az illiberális demokráciák politikáját.
Talán kezdem akkor én ezzel a politikatudományi részével, politikatudományi definícióval, hogy mi is az illiberális demokrácia, bár a hallgatók más műsorokban erről már hallottak.
Szikra Dorottya.
Talán fontos azt tisztázni, hogy egy olyan rendszerről van szó, egy olyan politikai rendszerről van szó, ami valahol a liberális demokrácia és az autokratikus rendszerek között helyezkedik el. És itt fontos látni, hogy Magyarország esetében is, Lengyelország esetében is, de ugyanígy Oroszországban is, ahol nagyon hasonló jelenségeknek vagyunk mostanában tanúi, egy mozgó rendszerről beszélhetünk, ha szabad ezt a kifejezést használnom. Tehát állandó változásban van a rendszer, a demokratikus intézményrendszernek a leépítése az fokozatos. Tehát mi ugye 2010 és 2020 között vizsgáltuk a civil szervezeteknek a működését, illetve az államhoz való kapcsolatukat, de nagyon más képet láttunk, vagy nagyon más volt az a kép, ami 2012-re vonatkozott, az interjú alanyaink elmondása, meg az egyéb dokumentumok, amiket elemeztünk az alapján, mint 2021-ben. Tehát egy mozgó célpontra lő az a kutató, aki egy illiberális rendszerben, egy illiberális demokráciában bármilyen társadalmi jelenséget kutat. Talán ezzel kezdeném, és lehet, hogy Anna tudja folytatni a női civil szervezetekre való hatását ennek a változásnak, amiről beszéltem.
Azonnal átadom a szót, ha szabad így magamhoz ragadni, Fejős Annának, de azért világítsuk meg, hogy az a fogalom, amit annyiszor hallunk, hogy családpolitika, nőpolitika, miért válik innen nézve nagyon fontossá?
Korábbi kormányok alatt Magyarországon, és általában is külön szokott válni a nők és férfiak egyenlőségét támogató politikától, különösen az Európai Uniós országokban, ahol ugye az Uniónak erre vonatkozóan számos előírása van, javaslata, illetve jogrendbe kötelezően beépített eleme. Most Magyarországon az Orbáni rendszerben már nem válik el egymástól annyira, és szervezeti szinten is úgy néz ki, hogy a nagy humán minisztériumban, az Emberi Erőforrások Minisztériumán belül van most már egy gigantikus ugye családpolitikával foglalkozó államtitkárság, aminek most már minisztere ugye Novák Katalin, és ezen belül egy icike-picikére sorvasztott nőpolitikai titkárság van, ahol nagyon kevés ember egyébként megfeszített munkával dolgozik azon, hogy többnyire külső elvárásoknak megfelelően mégiscsak valamit a gender equality, női-férfi egyenlőség ügyben tegyen Magyarországon. Tehát ez az állami oldalról a felállás, tehát hogy úgy tekint a kormány a nőpolitikára, mint ami a családpolitikának a a része, egy elhanyagolható része, hogy úgy mondjam. Tehát ez a hivatalos álláspont, és ez nagyon meghatározza egyébként a civil szervezeteknek a helyzetét is, vagy tükröződik benne valamelyest, mivel hogy mindent elsöpör, ugye a demográfiára koncentráló, a születésszám növelésére koncentráló családpolitika, ami az Orbáni illiberális rendszernek az egyik alapköve, az egyik központi propaganda szinten is, és egyébként is ez az egyik központi eleme.
Gondolom, ez alapvetően befolyásolja azt is, hogy milyen civil szervezetek és hogyan működnek. Anna, milyen szervezeteket vontatok be ebbe a kutatásba, és mit tapasztaltatok, hogy ezen a téren is követhető ez a folyamatos változás, mozgásban lét, mennyire adaptálódnak ezek a szervezetek?
Igen, abszolút, teljesen követhető ez a mozgás, de még mielőtt belemennénk abba, hogy egészen pontosan milyen szervezetekről is van szó, talán azt érdemes egy picit kifejteni, hogy azon túl, hogy a családpolitika és a nőpolitika mennyire összekapcsolódik az Orbán rezsimek, Orbán kormányoknak a politikájában, hogy mennyire kettős folyamat zajlik le, amikor a nőkkel és családokkal foglalkozó civilekről beszélünk. Tehát egyszerre két tulajdonképpen párhuzamos folyamatot figyelhetünk meg, és ennek majd azért lesz jelentősége, mert hogy amikor a szervezeteket választjuk, akkor is ezt szem előtt kell tartanunk. Az egyik jelenség az, hogy azokat a szervezeteket, azokat a már meglévő szervezeteket, akik alapvetően támogatják azt az álláspontot, amit a kormány képvisel nőkkel és családokkal kapcsolatban, tehát egyfajta az úgynevezett hagyományos család értékeit szeretnék képviselni. Ezt sokszor összekapcsolják a nemzet értékeivel, a demográfia, a demográfiai változások kívánatossá válnak ezeknek a szervezeteknek a munkájában, tehát több gyerek szülessen, a tradicionális férfi-női szerepeknek a megtartása, erősítése fontosak. Tehát ezekkel a szervezetekkel kapcsolatban az állam nagyon, nagyon bőkező, mondjuk így, és nagyon támogató. Erre utal egyébként a címünkben, a kötetünk címe is, a támogatás és támadás, mert hogy ezeket a szervezeteket nagyon támogatja a kormányzat. A másik oldalról viszont a támadás szó, az viszont arra vonatkozik, hogy azokat a szervezeteket, akik a nők és férfiak egyenlőségének talaján állnak, akik a nők és férfiak egyenlőségének értékeit szeretnék képviselni, a nők számára a nőkkel kapcsolatos problémákat artikulálni ebbe a keretbe, azok felé viszont hát egy támadólag lép fel az állam, és őket próbálja kiszorítani abból a területből, hogy beleszólhassanak a nőkkel és családokkal kapcsolatos politikákba. Ez az utóbbi években egyébként, ez olyan 2016-17 óta, már egészen konkrétan nyílt, hát retorikai támadásokba is torkollott, amit az úgynevezett gender ideológia mint ellenség fémjelez. Ez egy nagyon, nagyon tág fogalom így a kormányzat részéről, mert hogy tulajdonképpen bármilyen kezdeményezés az ide bekapcsolható, mint egy nem támogatandó kezdeményezés, függetlenül attól, hogy éppen a nők bármilyen területen való hátrányairól van szó, vagy akár az LMBT jogokról, vagy akár a népesség, tehát a demográfiai kérdésekről, tehát bármi, ami ilyen szempontból nem kívánatos az állam részéről, az ezzel a fogalommal illeti. Úgyhogy ebben a térben kell mozognunk, amikor a különböző szervezeteket kiválasztjuk, és a kutatáshoz igyekeztünk is úgy eljárni, hogy mind azokat a szervezeteket megkeressük, akiket úgy érezzük, hogy az ideológiai álláspontjuk vagy a tevékenységük miatt a kormány támogat, és mind azokat a szervezeteket is megkeressük, akiket pedig úgy érezzük, hogy az elmúlt 10 évben fokozatosan, ugye ez nem egyik napról a másikra történt, de fokozatosan egyre inkább támad a kormányzat. És hát azt láttuk abban, amikor ezeket a különböző szervezeteket kerestük, hogy hát azért ez a kép, ez nem ennyire fekete és fehér, tehát nem csak támadottak, meg támogatottak vannak, hanem a támadottakon és a támogatottakon belül is nagyon sok különböző álláspont van, és nem feltétlenül jelent például a kormány családokkal és nőkkel kapcsolatos elképzelésével azonosuló szervezetek nem feltétlenül jutnak több forráshoz, vagy közvetlen befolyáshoz az állami politikákat érintőleg, és ugyanígy a másik oldalon, ha szabad így fogalmazni, akkor azt is látjuk, hogy valami rejtélyes okból vannak olyan követeléseik a most éppen támadott kategóriába sorolt szervezeteknek, amik meg valahogy mégiscsak megvalósultak. Éppen ezért a szervezetek válogatása között során ezeket a szempontokat nagyon át kellett gondolnunk, és nagyon körül kellett járnunk a beszélgetéseink során.
És mi derült ki, hogy mind függ, hogy mennyire támogatott egy civil szervezet? Egyéb iránt az az érzés alakul ki bennem, hogy itt az a kulcskérdés, hogy mennyire vesz részt az állam, mennyi pénzt ad, de hát akkor mi végre a civil szervezetek, vagy mennyire tekinthetők ezek a szervezetek civil szervezetnek, hogyha az állami függőség ilyen nagy? Ez egy naív kérdés, tudom, meg provokatív kérdés, de azért ezen lehet, hogy érdemes elmerengeni.
Szerintem ez egy nagyon jó kérdés, és az a jelenség, amit most leírtál, Boróka, azt mi úgy neveztük el, hogy gongósodás. Ugye a gongó az a angol szóból ered, azt jelenti, hogy kormányzati vagy kormányzat által támogatott civil szervezet, tehát ez egy nemzetközi kifejezés, ez nem csak Magyarországon van, amit mi találtunk ki, ez a gongósodás.
Igen, ez az NGO-sodás, ezt így szokták.
Igen, de ez az más. Az a non-profit, az a mozgalmaknak a non-profit, profi non-profit szervezetté válása, az az NGO-sodás, amiről mi beszélünk, az a GO van még előtte, a governmentalra utalva, tehát, hogy itt arról van szó, hogy olyan civil szervezetek, akár régebbiek, akár viszonylag újonnan létrehozottak, amik valódi grassroots, alulról építkező, valóságos civil szervezetek voltak, azokat valamiért megtalálja a kormány, vagy megtalálják egymást, és olyan mértékű, tényleg soha nem látott mértékű támogatást kapnak ezek a szervezetek, sokszor ez milliárdokban mérhető pénz, részben Európai Uniós, részben pedig magyar állami forrásból, olyan mértékű pénzeket csatornáz be hozzájuk, hogy gyakorlatilag elveszítik, vagy hát, hogy mondjam, anyagi értelemben elveszítik az önállóságukat. Például nincs többé szükségük arra, hogy különböző adománygyűjtő kampányokba kezdjenek, drasztikusan lecsökken az 1%-os adóból, ugye nálunk az SZIA-t föl lehet ajánlani, SZIA 1%-át valamely civil szervezetnek, zárójel nyitok itt, vannak civil szervezetek, akiket ebből kizárta a kormány, tehát ez is egy módja a támadásnak. Szóval, hogy például nincsen már többé szükségük erre az 1%-os támogatásra, mert olyan mennyiségű pénzhez jutottak. Na most az a kérdés, és ez minket is meglepett, ez az interjúkból derült ki, mert ezeket a számokat látjuk, bírósági adatbázisból lekérdezhető, és itt meg kell, hogy említsem, hogy Kapitány Balázs, demográfus, szociológus kutató, nagyon alaposan megnézte a demográfiával kapcsolatos, demográfiával foglalkozó civil szervezeteknek ezt az anyagi vonzatát és az ő adatbázisát részben mi is tudtuk használni, köszönhetően neki. Szóval ezek a számok, amiket az előbb mondtam, az interjúinkból, ami kiderült, és ami árnyalja a képet, ahogy Anna is mondta, hogy közben ezek a szervezetek változatlanul valódi civil identitással rendelkeznek, illetve a vezetőik, akikkel beszéltünk, és ténylegesen folytatnak olyan civil tevékenységet, ami egyébként a magyar családok és a magyar nők életét jobbá teszik. Tehát van itt egy ilyen kettőség, hogy attól, mert ő gongó, tehát államilag támogatott, úgymond non-profit, vagy hát igen, valóságosan is non-profit szervezet, attól még a civil tevékenységét és identitását megtartja, viszont amit elveszít, és ezt határozottan látjuk minden esetben, az a kormánykritikus kommunikációja. Tehát míg azok a szervezetek, akár a konzervatív értékeket vallók között is, akik nem kapnak sok-sok-sok pénzt, azok megfogalmaznak a kormány családpolitikájával kapcsolatban, hát jobb oldalról kritikát, nagyon éles kritikájuk van sokszor ideológiai alapon a kormány családpolitikával, vagy szexuális neveléssel, vagy ehhez hasonló kérdésekkel kapcsolatos politikájával, viszont ezek, akik így gongósodtak, akiket, hogy mondjam, az állam folytogató ölelése az elért, ők nem fogalmaznak meg se nyilvánosan, se az interjúkban ilyen kormánykritikát.
Mi a célja ennek a túlzó állami gondoskodásnak, hogy beágyazott civil szervezeteken keresztül eljusson ahhoz a társadalmi csoporthoz, amelybe ezek a szervezetek beágyazódnak, az, hogy kontroll gyakoroljon és elhallgattasson, az, hogy befolyásolja a nőjogi követeléseket, és összhangba hozza a politikai ajánlattal, amit az állam képvisel, illetve a kormány képvisel?
Leginkább az a cél ezzel, hogy a kormány által kitűzött célokat és álláspontot civilekkel legitimálja. Tehát nagyon gyakran beszélünk szerintem egy ilyen fekete-fehér egyik vagy másik szempontból a civilekről, tehát a civileket vagy támogatják, vagy pedig kizárják teljesen, az állam teljesen elzárkózik előlünk. De valójában ennél egy kicsit összetettebb a kép, mert nem csak arról van szó, hogy kizár az állam civileken, hanem hogy közben vannak olyan civilek, akiket meg nagyon is bevon, és ezek a civilek pontosan azáltal, ahogy ezek a támogatási folyamatok zajlanak, és ahogy elveszítik a kritikai lehetőségeiket, kritikai nyelvüket ezek a szervezetek, úgy egyre inkább tulajdonképpen a kormány szócsövévé válnak. És ez olyan mértékben jelen van, hogy tulajdonképpen az ő civil identitásuk is átalakul, mert hogy ezeknek a szervezeteknek a képviselője az interjúkban szó szerint volt, hogy így fogalmazták meg magukat. Tehát ők azt mondták, hogy ők igenis a kormány álláspontját szeretnék képviselni, és azt szeretnék minél inkább minden szélesebb rétegek felé képviselni.
Ez az azonosulás, ez mivel ebben a kötetben módszertanilag törekedtetek a sokféleségre és a többpólusságra, kikre, mikre, milyen szervezetekre jellemző, vagy hogy oszlik meg, melyek azok, amelyek az autonómiájukat jobban védik? Ez nagyon érdekes volt, amit mondhatok a jobboldali szervezetek kritikusságára. A régebb óta működő civil szervezetekre, a fiatalabbakra, a specializáltabbakra lehet-e ilyen szempontból valamiféle rangsorást, vagy megkülönböztetést tenni?
Én azt mondanám, hogy a legfőbb, ez számomra is egy nagyon meglepő eredmény volt, a legfőbb vízválasztó az nem is a szervezetek életkora volt, talán nem is a személyes kötődések különböző kormányzati szereplőkhöz, bár az is nagyon fontos, hanem az, hogy mit gondolnak ezek a civil szervezetek a nők munkavállalásáról. Pontosabban az anyák munkavállalásáról. Tehát azok, akik tradicionális értékeket vallanak, ugyanakkor kifejezetten támogatják az anyák munkavállalását, ők azok, akik közelebb kerülhettek az Orbán kormányhoz, míg azok, akik olyan kampányokat folytattak, amik az anyáknak az otthoni gondoskodó szerepéről szóltak volna, annak a megerősítéséről szóltak volna, és arról, hogy tulajdonképpen most lehet, hogy ugrok egy kicsit, de hogy kapitalizmus ellenesek voltak, akár szélsőbb jobb oldalról, vagy jobb oldalról, akár bal oldalról azt mondták, hogy nem feltétlenül az egyetlen cél ugye a munkavállalás lenne a nők részéről, vagy hogy itt a pénzkereset, vagy a GDP-nek a növelése az nem ilyen, nem az a legfontosabb, hanem különböző egyéb emberi értékek, családi értékek azok, amik fontosak. Ők még akkor is, hogyha egyébként teljesen egyetértettek a kormányzati retorikával, akkor is hiába küldözgették a különböző anyagaikat a kormánynak, nem nagyon találtak meghallgatásra, vagy csak ilyen második körös, sokkal kevésbé, és nem közvetlenül a kormány által, hanem a kormányhoz kapcsolódó szervezetek által, picikét támogatott szervezeteké váltak.
És mi az oka?
Oda akartam volna igen kiukadni, hogy bár szokás azt mondani ellenzéki oldalról Magyarországon, de nemzetközi sajtóban is, hogy az Orbán kormány az úgymond otthon akarja tartani a nőket, meg visszaküldi őket a konyhába. Én úgy gondolom családpolitikai elemzéseim alapján is, hogy nem ezt teszi, ugyan a tradicionális értékek talaján áll, igen, és az otthoni, hogy mondjam, az például a gondoskodó munka megosztásával kapcsolatban teljesen egyértelműen hagyományos, tehát a nőkre hárítja ezeket a feladatokat. Ugyanakkor abból a szempontból talán mondhatjuk, hogy egy ilyen neoliberális álláspontot képvisel az Európai Unióval egyetemben egyébként, ami mindenképpen ugye a foglalkoztatottság növelését célozza a nők, és ezen belül az anyák körében is.
És ez ilyen téren, például a munkajogi érdekérvényesítés terén is kialakul a kormánnyal a hangsúly, vagy a nők foglalkoztatásával foglalkozó civil szervezetek a munkajogi érdekérvényesítés terén például tudnak hát önállóak lenni? Akarnak? Vállalnak konfliktusokat? Erre vonatkozóan?
Szerintem itt valamit lehet, hogy félreértettünk, mert itt arról van szó, hogy ideológiailag egyszerűen, tehát hogy mondjam, ezt fogalmazzák meg ezek a szervezetek, és sokszor olyan programjaik vannak, amik a női munkavállalást segítik.
Ezt értem, csak
nekem olyan tűnik. Olyan példát is, amikor egy feminista szervezet indított el egy ilyen programot, még az előző kormányok alatt, és gyakorlatilag ezt tovább vitte az újonnan megszeretett civil szervezetek segítségével, ugye ez a család és karrierpontok néven működő Európai Uniós, óriási Európai Uniós forrásokat elnyelő állami program, amit a baráti civil szervezetekkel valósít meg, kizárva egyébként egyúttal ezt a korábbi feminista szereplőt. De lehet, hogy Anna még hozzátenne más szempontokat is, nem akarok én sem leragadni ennél a női munkavállalásnál, csak azt mondom, hogy én nekem ez egy meglepő dolog volt, hogy ez egy ilyen választóvonal az ügyben, hogy a kormány kiket szeret igazán.
Anna, te látsz valamilyen tipológiát?
Igen, az az érdekes, hogy nem csak a munkavállalás egyébként az egyetlen ilyen téma, hanem van egy másik, elég forró téma, mondjuk úgy, az abortusz. Tehát az az érdekes, hogy azok a szervezetek, amelyek nyíltan az abortusz tiltását, az abortusz törvény szigorításáért kampányolnak, azok azért nem jutnak annyira közel a kásához, mondjuk így. Tehát ők nem részesülnek el egy támogatásban, annak ellenére, hogy egyébként ugyanúgy a család szépsége, a hagyományos család szépségeit, a gyerekvállalásra buzdítanak, és az élet védelme az ugye sok helyen megjelenik, de hogy mégiscsak ők sokkal radikálisabban szeretnék ezt törvényi szinten is szabályozva látni, tehát az abortus tiltásának formájában, azok a szervezetek nem kerülnek annyira közel. És azok a szervezetek, akik viszont igen, tehát akik a kormánynak partnerei, azok nem propagálnak nyíltan abortusz ellenességet például. Ez egy másik ilyen választóvonal.
Hogy alakul a kapcsolat ezek között az így módon megkülönböztetett civil szervezetek között? Ugye itt azért éles konfliktusok, meg hát forrásokon való osztozkodás is közbe jöhet, és vannak-e olyan ügyek, nőjogi ügyek, amelyek fölülírhatják ezeket a viszonyokat?
Hát az együttműködések, én azt mondanám, hogy korábban sem voltak nagyon virágzóak, viszont az utóbbi 10 évben teljesen biztos, hogy még távolabb kerültek különböző szereplők egymástól. Részben egyébként pont az előbb leírt jelenségek miatt, hogyha az egyik szervezet azt látja, hogy nagyon sokat dolgozott és nagyon sokat pályázott azért, hogy egy ötletét megvalósítsa, és aztán valahogy hip-hop így kikerül a kormány hátulköréből, és egy másik vagy harmadik szervezet fémjelzi ugyanazt a kezdeményezést, mint hogy egy kicsit máshogy is, akkor azért szerintem el tudjuk képzelni, hogy hát nem különösebben vágyik arra, hogy ezekkel a szereplőkkel a jövőben együttműködjön, de egyébként is azt látjuk, hogy egyik oldalról sincsen nagyon nagy lelkesedés arra, hogy valahogy más álláspontú szervezetekkel együttműködjenek. És az az érdekes, hogy közben a kormányhoz közelinként apostrofált szervezetek úgy tekintenek magukra, mint akik középen állnak. Tehát akik tulajdonképpen nagyon nyitottak, és akik bármilyen, főleg ugye család témájú projektben szívesen dolgoznának együtt, ők nem jobboldaliak, nem baloldaliakkal, nem zárkoznak el, és kifejezetten ezt egyik interjú alanyunk így is fogalmazta, hogy az út közepén maradnak, se jobbra, se balra. És hát ez egy érdekes jelenség, mert közben meg azt látjuk, hogyha a támogatási pénzeket és együttműködéseket nézzük, akkor semmilyen együttműködés nincsen, és azok a szervezetek, akiket a kormányzat nem támogat, azok gyakorlatilag semmilyen állami forrásban nem részesülnek. Vannak, akik már egyáltalán nem is pályáznak, mert mondjuk 11 alkalommal próbálkoztak, és vagy semennyi támogatásban nem részesültek, vagy pedig annyira rettenetesen kevésbe, hogy abból tulajdonképpen nem tudtak programot megvalósítani. Ezek a szervezetek már teljesen más utakon próbálják magukat fenntartani és megvalósítani az ötleteiket.
És van-e kiút, vagy menekülő útvonal ezeknek a szervezeteknek? Milyen például a nemzetközi kapcsolati háló, együttműködés? Mert azt feltételezem, hogyha megromlik a nőszervezetek között belföldön a viszony, akkor az a külső kapcsolattartást is, meg egyáltalán a közös fellépésről gondoltakat is befolyásolja.
Igen, ez mindenképpen így van. Nemzetközi lehetőségekhez is sokkal kevésbé jutnak most már ezek a szervezetek. Ugye van olyan, aki gyakorlatilag megszűnt létezni, vagy ahogy mi fogalmaztuk, alámerült, és próbálja kihúzni egymaga, egy korábban egy nagyobb szervezet alapítója a nehéz éveket. De amit elég általánosan látunk, az az, hogy egyrészt igyekeznek piaci szereplőkhöz kapcsolódni, illetve piaci szereplők is, tehát cégek is megkeresnek megtámadott szervezeteket, hogy szeretnének együttműködni, illetve nem női jogokkal foglalkozó szervezetek is felajánlják az együttműködés lehetőségét. Tehát ilyen értelemben sokszor azt látjuk, hogy szélesedik a kapcsolódásoknak a lehetősége, vagy a palettája. Másrészt azt is látjuk, hogy a korábban inkább Budapestre koncentráló, inkább a középosztályi nőkkel kapcsolatos programokat vivők egyre inkább megtalálták, hogy is mondjam, megtalálták maguknak, illetve megtalálták a hangjukat, vagy közös hangot találtak az egyéb kitaszított csoportokkal. Tehát elkezdtek vidéken programokat csinálni, és ilyen kisebb körökbe szerveződve, alulról építkezve a személyes megszólítást, és a személyes kapcsolódást, mondjuk például a roma nőkkel, olyan szervezetek is megtették, vagy meglépték, akik korábban nem. Tehát itt nem csak egy szervezetnél láttuk ezt, hanem többeknél is, és azt vesszük észre, hogy ebből nagyon-nagyon sok erőt merítenek. Tehát miközben rettenetesen fárasztó munkát végeznek, nagyon kevés, szinte semmennyi pénzért, eközben mégiscsak egy erőt ad nekik, és egy még inkább társadalom kritikus gondolkodást. Egyúttal azt is láttuk, hogy a legutóbbi időkben találtak olyan donorszervezeteket, vagy olyan donorszervezetekkel egymásra találtak, akik pont ezt a típusú, inkább a kirekesztett nők irányába mozduló civil aktivitást támogatják. Tehát úgy látom, hogy van fény így az alagút végén, vagy az úgy pislákon látszik, de ez más irányba vezet, mint ez az Európai Uniós gender mainstreaming programok megvalósítása sok pénzért, ugye, ami talán inkább a korábbi időket jellemezte, most ez egy sokkal kevesebb pénzért, apró munka a végeken gyakorlatilag ezt találtuk.
Erre az apró munka a végeken, erre még rá fogok kérdezni, de ennek, mindennek a tükrében, amit eddig elmondhatok, hogy látjátok, hogy pont ez az Európai Uniós standardizált esélyegyenlőségi policy, ez a támogatási rendszer, ezek az elvárások, ezek mennyire adaptálódtak a megerősödött illiberális rendszerek körülményeire, vagy mennyire válaszoltak azokra a kihívásokra, amelyeket lehet látni nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban is, és hát például pont az abortusz ügye az egy olyan ügy, ami Romániában is nagyon elevenen és nehezen megbeszélhető módon merül fel politikai szinten.
Azért nehéz ez a kérdés, mert ezekben a standardizált projektekben az állam politikáját legitimáló szervezetek nagyon jól és remekül részt vesznek. Tehát azt látjuk, hogy ezek a szervezetek ezek nem csak Magyarországon aktívak, hanem ülnek például EU-s szervezetekben is, transznacionális szervezetekben is, és ott is a kormány álláspontját képviselik a különböző nőkkel és családokkal kapcsolatos témákkal. Amikor az EU-s pályázatok érkező pénzösszegek szétosztásáról van szó, akkor ezek a civil szervezetek, akik egyébként képviselik magukat a nemzetközi szervezetekben is, ők nagyon jól járnak, mert hogy rengeteg ilyen célú EU-s forrás érkezik, és például a korábban említett csak pontok, amik a család és karrier pontok felállításában, hát rengeteg ilyen létesítményt úgy szerveztek meg, hogy abban valahogy a kormányhoz közel álló civil szervezetek tudtak dolgozni és részt venni.
Tehát ebből, amit Anna elmond, számomra az is kiderül, hogy hát ezek a civil kormányzatilag fokozottan támogatott és kontrollált civil szervezetek az illiberális demokráciák meghosszabbított karjai, amelyeknek lehet közép vagy hosszú távon jelentős hatása nemzetközi szinten is befolyással mondjuk az Európai Unió család és nőpolitikájára. Tudom, hogy messzire vezet ez a kérdés, de stratégiailag fontos. Erre lehet-e rálátni, hogy van-e ilyen szándék például, hogy lobby erőként?
Még 2011-ben, amikor Magyarországé volt a Soros elnökség, akkor megkísérelte azt a kormány, illetve ezen belül ugye ez a család politikáért felelős államtitkárság, hogy az itteni diszkusziót, tehát az itt zajló Európai Uniós szintű diszkusziót van, átkeretezze a gender mainstreaminget family mainstreamingé, és én emlékszem rá, hogy ez egy nagyon erős szándék volt, és nagyon sok civil kapcsolatot is megmozgattak, akár olyan kormányzati szereplők, akik korábban civil szereplők voltak a konzervatív oldalon. Ebben támogatójuk volt, vagy támogatásra leltek számos olyan Európai Uniós szintű nagy NGO-ban, mint például az ELFAC nevű, amelyik nagy családosoknak a civil szervezete, és tehát van számos ilyen, amiknek a befolyása az Európai Uniós politikára, én úgy veszem észre, hogy időnként, tehát az a benyomásom, hogy nő, például a demográfia kérdése felkerült az Európai Uniónak a napirendjére. És ezekben a szervezetekben egyébként ezek a magyar szereplők nagyon aktívak, és nagyon ügyesek, sokszor vezető szerepet visznek. Tehát igen, én azt gondolom, hogy van egy ilyen tendencia. Ugyanakkor az a bizonyos, most úgy mondom, hogy hagyományos gender mainstreaming politikája az Európai Uniónak, ez változatlanul a női munkavállalást, illetve a nők és férfiak közötti kereseti különbséget helyezi fókuszba, tehát ilyen gazdasági megfontolások a leglényegesebbek, és emellett még ugye a lisszaboni stratégia keretén belül nyomást gyakorol valamelyest a kormányokra az ügyben, hogy a gyerekellátásokat fejlesszék. Na most ennek a két vonulatnak, a bölcsődei ellátás fejlesztésének, mert az óvodai ellátás az már nagyon, hogy mondjam, az EU átlagához képest is szinte túlfejlett Magyarországon, a bölcsődei ellátás nem, de ennek a vonulatnak, meg az anyák és nők foglalkoztatásának maximálisan megfelel az Orbán kormány. Tehát látni az igyekezetet, hogy ebben az ügyben megtesznek mindent, szomorúan mondom, hogy jóval többet egyébként, mint az előző, akár szocialista, liberális kormányok. Na most ebben a policy térben, ebben bizony ezek a civil szervezetek, ezek nagyon komoly hátországot jelentenek a kormányzatnak, illetve ténylegesen egy kapcsolódást a néphez, az emberekhez, mert a nagy civil szervezeteknek rengeteg kis helyi, kisvárosban, akár falvakban lévő kis fiók szervezetei vannak, amin keresztül tényleges kapcsolatban vannak a központtal, és így a kormánnyal, és akár egy nemzetközi szinttel is.
És mi lesz azokkal a témákkal, amelyek nincsenek benne a illiberális rendszerek, és hangsúlyozottan többes számban beszélek, mert azt látom, hogy ez egy trend, és nagyon fontos erről ezt figyelni innen Közép-Kelet-Európában. Szóval nincs ezeknek a rendszereknek a témalistáján, az agendájában, még csak az Európai Unió témalistáján sincs rajta, de alapvetően fontosak nőjogi szempontból, radar alatt vannak, vagy éppen most az abortusz joga legexponáltabb és leginkább élesen felventülő, de hát itt még a reprodukciós jogokhoz, a női egészségbiztonsághoz való, de akár a női oktatás és tudáshoz való hozzáférés. Tehát van egy csomó olyan terület, amelyek kisebb területek, nem annyira egyértelműek, de nagyon sokakat érintenek. Hogy ezeket, vannak-e civil szervezetek, amelyek így, hát a partvonalon államilag nem kedvelve, vagy éppen nehéz helyzetbe hozva, mégiscsak felvállalják, erre keresnek valamilyen partizán akcióban módot, hogy ezt képviseljék, vagy így elsikkadnak a politikák között ezek a témák?
Hát alapvetően szerintem vannak nagyon széles spektrumú civil szervezetek, akik nagyon sok témát felkarolnak. Az, hogy ezek mennyire az EU-nak is prioritásai ezek a területek, vagy sem, az egy másik kérdés, de hogy alapvetően vannak szervezetek, akik foglalkoznak például, ahogy említetted, a reprodukciós jogoknak egy másik területével, a szülészeti ellátással. Itt is vannak nagyszabású állami projektek, de vannak olyan civil szervezetek, akik ezekből az állami támogatásokból nem sokat látnak, és hát nem éppen a támogatott oldalon vannak, annak ellenére, hogy hát ugye azt gondolnánk, hogy a szülés és a szülés körüli női kérdések, a nőket érintő egyik leghúsbavágóbb kérdések, és pláne egy olyan kormányzat számára, amelyik hát a nők anyai szerepét nagyon, nagyon fontosnak tartja, és mégis azt látjuk, hogy ezek a szervezetek nem annyira részesülnek ezekből a támogatásokból, de egyébként nagyon aktívak, és fel is lépnek olyan igénnyel, hogy az intézményi struktúrát, vagy legalábbis a kórházi struktúrákra befolyásuk legyen, és egy nőbarátabb környezetet alakítsanak ki.
Igen, amit az Anna említett példát, az egy nagyon tipikus történet volt, tehát, hogy adott egy olyan alulról jövő kezdeményezés, egy valódi mozgalom, amelyik a szülészeti erőszakot tette témájává a szülés körülményeit, és aztán a szülészeti erőszak volt a központi témája, és nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki egyes olyan kórházakkal, illetve orvosokkal, akik erre nyitottak voltak. Tehát elindították ennek az ügynek az intézményes, tehát az intézményes változásokat tudtak elindítani. Majd a kormány észrevette, hogy ez egy fontos téma lehet, és rátenyerelt, kizárta ezt a szervezetet abból a programból, illetve annak a kitalálásából, amit kitalált, mint anyabarát szülészet, ugye? Vagy most már nem családbarát szülészet ez a neve, jó sok Európai Uniós pénzért. És arról számolt be például nekünk ők, hogy ők az eredeti kapcsolataikat is el kellett, hogy veszítsék, vagy elveszítették azokkal az orvosokkal, azokkal a kórházakkal, akikkel ők elindították ezt az ügyet. Tehát nem csak, hogy elestek ettől a forrástól, és hogy nem szólhattak bele abba, ahogy ez állami programmá és EU-s pénzekből finanszírozott programmá vált, hanem mondom, az eredeti kapcsolataik is rámentek erre a történetre. Tehát,
ez mit jelent, hogy el kellett veszítség?
Az, hogy elfordultak tőlük. Mert... Félve attól, és ez nagyon de jó, hogy ez szóba kerül, mert itt ez egy nagyon lényeges dolog, ami rengeteg interjúban előkerült, hogy azt mondják ezek az idézőjelbe vesztes szervezetek, akik egyébként, mint mondom, új utakat azért találnak, hogy elfordulnak tőlük korábbi harcos társaik, vagy olyanok, akikkel korábban kapcsolatban voltak, részben donorok is, részben pedig ilyen nem civil szereplők, mint adott esetben mondjuk egy kórházi orvos vagy bába, mégpedig azért, mert félnek a kormányzati retorziótól, tehát hogyha, és valóban ez a helyzet ma Magyarországon, hogyha ma Magyarországon egy állami szereplő nyíltan egy olyan civil szereplővel barátkozik, akit a kormány úgymond fekete listára tett, vagy akit a támadásai középpontjába állított, akkor ő megnézheti magát. Tehát akkor az ő pozíciója nem biztos, és akkor annak is nagy a valószínűsége, hogy mondjuk az a kórház, vagy az a kórházi osztály, vagy az a bármi mást mondhatunk, az a terület, vagy az ő csapata elveszíti mondjuk a részvétel lehetőségét egy nagy EU-s projektben. Ilyesmire gondolok.
Ilyen
körülmény. És ugyanez egyébként igaz helyi szinten is, tehát például a nőszervezeteknek a helyi önkormányzatokkal kialakított korábban működő kapcsolatai törtek ki teljesen össze, és nem csak azért, mert mondjuk egy helyi fideszes polgármester nem akart őket támogatni, hanem még olyan esetben is, ahol nem ez volt a helyzet, akár egy független helyi vezetés, az most már nem szeretett volna partnerséget vállalni velük, és emiatt aztán egyébként egy csomó esetben ilyen tagszervezetek is lemorzsolódtak. Tehát például országos szervezetnek vidéki bázisai, vidéki csoportok, azok egyszerűen széthullottak azért, mert azok az emberek, akik benne voltak, azok nem mertek már egy idő után egy ennyire támadott, és hát gyakorlatilag voltak olyan szervezetek, akiket napi szinten legalábbis lehetett hallani, hogy külföldi érdekeket képvisel, vagy nemzetellenesek, vagy ilyen-olyan soros hálózat tagjai, stb. És hát igazából nagyon sokan voltak úgy ebben az időben ezekkel a típusú együttműködésekkel is, hogy hát bocsánat, én akkor inkább nem kockáztatok.
Ilyen körülmények között kik azok, akik civil szervezetekhez fordulnak és tőlük remélnek támogatást, érdekképviseletet, bármiféle szervezést, programot, közösségi benlétet? Hogyan változik ezeknek a szervezeteknek a beágyazottsága? És most a leginkább azok az érdekesek, akik, ahogy mondtátok, így a perifériára és a vidékre szorultak, és átprofilálták magunkat.
Ugye mi nem vizsgáltuk magukat a támogatott embereket, tehát azokat nem interjúztunk azokkal, akik kapcsolatban vannak egyszerűen a saját problémáik, vagy elköteleződésük miatt ezekkel a szervezetekkel. És itt utalok egy másik kutatásra, a Gerő Márton által vezetett egy ilyen szélesebb, nagyobb civil társadalom kutatás zajlik most itt a Társadalomtudományi Kutatóközpontban, és ott kérdőíves felmérést is csinálnak a kollégák, és az összes többi területen, vagy számos fontos területen interjúznak szervezetekkel is, meg figyelik a kapcsolódásaiknak az alakulását. Úgyhogy mi csak azt tudjuk mondani, amit a civil szervezetek vezetői mondtak, és itt az a jelenség volt megfigyelhető, amit az előbb említettem, hogy míg A támogatott szervezeteknek hát volt régen is tagságuk nyilván, és most is aktívak ezek a helyi szervezeteik, és oda akár anyagi természetű, tehát nem pénzbeli, hanem természetbeli támogatásért fordulhatnak szegényebb családok, vagy egyéb programokat szerveznek. Most itt a COVID alatt rengeteg online platform jött létre, bár ezek az online platformok nyilvánvalóan inkább a jobb helyzetűeknek tudnak segíteni. És hát azok, akik meg kiszorultak, ők úgy látjuk, hogy egyrészt egymáshoz is azért időnként kapcsolódnak, másrészt pedig olyan szegény családokkal, illetve nőkkel vették fel a kapcsolatot, illetve vállalták fel akár az érdekképviseletüket, akik mondjuk szülészeti erőszak áldozatává váltak, vagy akik ellehetetlenültek a COVID alatt, vagy akár például a családon belüli erőszak érinti őket. Tehát ugye most pont itt a COVID időszakban az Anna csinált egyébként egy kis minikutatást a COVID hatásairól ezekre a szervezetekre, de hogy ő nekik elképesztő módon megnőtt a forgalmuk. Tehát nagyon le voltak terhelve, és nagyon sokan keresték őket, például erőszakügyben.
Hogy látjátok, záró kérdésként beszéljük meg, és bízunk abban, hogy hallgatóinknak felcsigáztuk ezzel a nagyon sokféle témával a Támogatás és támadás című kötet iránt az érdeklődését. Az a különleges és nagyszerű dolog, hogy ez a kötet elérhető interneten, és olvasható online, ezt be fogjuk linkelni a hanganyagunk archivált változatába. Szóval, hogy látjátok ezeknek ennek a civil flórának és faunának, szervezeti hálózatnak a jövőjét? Illiberális demokráciák vannak, azt nem tudjuk, hogy lesznek-e, de hát azok a feladatok, amelyet ezek a szervezetek ellátnak, azok egészen biztosan hosszú távon ellátásra szoruló feladatok. Hogy ebből a helyzetből hogy lehet kikeveredni? Erre utaló jeleket tapasztaltatok-e?
Igen, én azt hiszem, hogy pár erre utaló jelre már tettünk is említést, és hát tulajdonképpen remélni lehet, hogy ezek erősödni fognak a jövőben is. Az egyik ilyen az pont az egymás közötti szolidaritásnak a növekedése, tehát az, hogy esetleg azok a szervezetek, és itt most nem csak a nőkkel foglalkozó szervezetekre gondolok, hanem a civil szférán belül még rengeteg másik olyan szervezet, amelyek valamilyen módon a kisemmizett embereknek a hangját próbálják megtalálni, akik jogérvényesítésért küzdenek, akik valamilyen kisebbségnek az érdekeiért küzdenek, azt lehet talán remélni, hogy növekedni fog az egymással kapcsolatban a szolidaritás és az együttműködés és a közös munka, mert hogy ennek a csíráira mondjuk úgy már mi is felfigyeltünk. Ez egyelőre nem nagyon erős, tehát ezt nem lehet mondani, hogy itt most radikális változások mentek végbe, de az viszont biztos, hogy vannak olyan témák, például, hogyha ha általában a demokráciáért küzdő sok-sok szervezet, sok-sok civil és akár politikai erő is azon dolgozik, hogy valamiféle demokratikus, pozitív demokratikus változás történjen, akkor eddig azért a nőket érintő kérdések azok eléggé kimaradtak. És most azért erre látunk jeleket, hogy talán ez a jövőben már nem lesz így, és talán ez a sok-sok civil szervezet magába fogja olvasztani a nők jogaiért, és a nőket érintő kérdések tematizálásáért dolgozó szervezeteket. És ezzel párhuzamosan pedig arra is látunk jeleket, és talán ez is erősödhet, meglátjuk, hogy fog-e, hogy tényleg, ahogy korábban is beszéltünk róla, a nagy EU-s projektekre való, hát hogy mondjam, várakozás helyett egy ilyen sokkal föld közelébb, ember közelébb apró munka veszi kezdetét, és talán olyan csoportoknak az érdekei is, olyan nőcsoportoknak az érdekei is egyre hangsúlyosabbá válhatnak, akiké eddig nem volt az.
Szikra Dorottya?
Olyan szépet mondott az Anna, hogy nem tudom, hogy tudom üvörelni. Talán annyit tennék ehhez hozzá, hogy azt tapasztaltuk, hogy az úgymond a vesztes oldalon állók, azok kritikusabbak és politikusabbak lettek. Tehát azt fogalmazták meg, hogy amit ők csinálnak, akkor is, amikor egy nőt mentenek ki akár egy nehéz helyzetből, akkor is ők úgy érzik, hogy politikát csinálnak. És ez korábban, mondjuk a 90-es években nem volt jellemző a magyar civil szervezetekre, és a feminista szervezetekre se így. Egyúttal látjuk a kapitalizmus kritikát is, amit megfogalmaznak, ami sokszor társul azoknál, akik a 90-es években kezdték ezt a munkát, egyfajta önkritikával. Tehát, hogy észreveszik azt, hogy az a mindent elsöprő, a szocializmusból, a kapitalizmusba való átmenetet, aki átélte, az a mindent elsöprő, nem tudom, retorika, meg egyfajta eufória is, ami egyrészt az Európai Uniós csatlakozást övezte, másrészt azt, hogy áttérünk a kapitalista rendszerre, ezt övezte. Ez kezd megkérdőjeleződni, és az Európai Unióval kapcsolatban is, a nagy transnacionális donorszervezetekkel kapcsolatban is, a kapitalista működésmóddal kapcsolatban is, és az illiberális állam működésével kapcsolatban meg nagyon konkrétan megfogalmaznak politikai kritikát. Most, hogy ez mire lesz elég, ez egy következő kérdés. Mert azért itt nem tömeges mozgalmakról beszélünk.
Ezeket a folyamatokat is nagyon jól lehet kitapogatni, és nagyon alaposan be lehet látni a jelenlegi helyzetbe a Támogatás és támadás című kötet révén. Női civil szervezetek az illiberális demokráciában, ez az alcíme. Ma a szerkesztőivel beszélgettem, Fejűs Annával és Szikra Dorottyával. A kötet is elérhető online, hanganyagunk is visszahallgatható lesz online archívumunkban. Nagyon várjuk véleményüket, hozzászólásaikat akár a rádió honlapjára, akár a személyes szakmai Facebook oldalamra. Anna, Dorottya, köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltatok. Legyetek még, és beszélgessünk ezekről a témákról részletekbe menően. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, és jó olvasást kívánok a könyvhöz.
Úgy legyen. Hallgatóinknak is köszönjük, hogy velünk voltak. Olvassanak jókat, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót. Szép estét, viszont hallásra!